Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 77. zsoltárunk első verszakát énekeljük. 77. zsoltárunk így kezdődik. Az Istenhez az én szómat, emelim kiáltásomat. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel az Isten tiszteletünket, a 312. dicséretünket keressük meg, és az első három verszakát énekeljük. Így kezdődik a 312. énekünk. Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Istenünk szavára, amely most Mózes első könyvéből, a 25. fejezetből hangzik hozzánk, a 19. verstől a 34. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége. Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuél lányát, az Arám Lábán húgát, Paddan Arámból. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki: két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a darót. Ezért Ézsaunak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 65 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob ellenben szerint sátorlakó, ezért Izsák Ézsau szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak: hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak. De Jákob azt felelte: add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta: én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az első szülöttségi jog? Jákob azt felelte: akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, így adta el első szülöttségi jogát Jákobnak. Jákob meg adott Ézsaunak kenyeret és lencset főzeléket. És ő evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot.
Helyünket elfoglalva válaszoljunk most imádságban Istenünk szavára. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged most ezen az adventi vasárnapi délelőttön is, azért, hogy te bennünket megszólító Isten vagy. Köszönjük, hogy nem csak egykor az atyákhoz, nem csak a választott néphez volt szabad, hanem mi is ma is hallhatunk téged, beszélgethetünk veled, lehetünk mi is választottad. Köszönjük, hogy a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust ezért küldted el ide erre a földre, ezért öltött ő emberi testet, ezért ment végig a szenvedések útján, engedelmes volt neked egészen a keresztfának haláláig. Hogy mi emberek visszatérhessünk az atyai házba, hogy a gyermekeid lehessünk. Magasztalunk, Urunk, most is ezért a csodáért téged. Köszönjük, hogy te az életünknek igazán értelmet adsz, hogy célt mutatsz nekünk. Így köszönjük most a közelgő karácsony ünnepét is, hogy a tekintetünket így is fel akarod emelni, mindarról, ami itt, ezen a földön körülvesz bennünket. Imádkozunk most azért. Légy itt közöttünk, és áld meg bennünket, miközben most ezen az Isten tiszteleten is hallgatjuk igédet, hogy most is találkozhasson a tekintetünk a tieddel, hogy meghallhassuk, megérthessük szavadat, hívásodat, s hogy a szívünk, az életünk egészen a tiéd lehessen. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, áldj meg bennünket kegyelmedből. Ámen. kettőszázhuszonhatodik dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük, készüljünk így Istenünk szavának a hallgatására, befogadására. 226. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek, és bennem bíraszt fel napját kegyelmednek. Beszéde az előbbi igeszakasz mellett Péter apostolnak az első leveléből hangzik még hozzánk, a 3. fejezet 9. verséből. Péter apostol első levelének 3. részében, a 9. versben, annak is egy részében ezt olvashatjuk: arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Eddig Isten írott igéje. Az előbbi ige szakaszunk, Ézsau és Jákob története valószínűleg a Biblia legismertebb részeinek egyike. Nem csak a keresztények között, akik, hogyha már idősebbek vagyunk, akkor ugye visszaemlékszünk, hogy annak idején gyermekkorunkban már hittanórákon is tanultuk, ha meg fiatalabbak gyermekek vagyunk, akkor talán éppen mostanában, vagy nem olyan régen találkozhatunk ezzel a történettel. És hogyha már gyerekeket emlegettem, akkor hadd mondjam azt is el, hogy miközben olvassuk, miközben hallgatjuk, ugye, talán még jót lehet kuncogni is, akkor, amikor ugye azt halljuk, és arról van szó, hogy Ézsau vöröses volt, és mindenütt szőrös. Ezt csak azért mondom, mert hittanórákon tapasztaltam már ilyesmit. Tegnap és tegnap előtt bent Budapesten a Lónyay utcai gimnáziumban volt egy keresztény könyvvásár. Én is ott jártam tegnap, és az a sok könyv között, amelyet ott meg lehetett nézni, és melyeket ajánlottak, találtam egy kis füzetecskét is, mert inkább annak lehet mondani, olyan kisméretű, és ez a kis füzetecske bibliai találós kérdéseket tartalmaz, például éppen hittanórára. Az egyik találós kérdés így hangzik: fiak, egyszülöttek, tusakodtak, mielőtt a világra jöttek. Áldásért folyt köztük a harc, kegyelemként jött meg. Nos, nekünk, akik most itt vagyunk, nem nehéz megfejtenünk ezt a találós kérdést, hiszen éppen az előbb olvastuk a történetüket, de ennek a találós kérdésnek az utolsó sora is sejteti azt, hogy többről van itt szó, mint egy régi történet, amelyen talán egy picit mosolyogni is lehet, vagy legalábbis bizonyos mozzanatain. Többről van itt szó. Ma is járnak elnek közöttünk Ézsauk és Jákóbok. Ézsau és Jákób testvérek, ikrek, azonban különböztek egymástól. Külső megjelenésüket illetően is, ezt már említettem, de emellett abban is, hogy így olvastuk, hallottuk, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben szelíd sátorlakó. Vagyis, és úgy gondolom, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, Ézsau olyan ember lehetett, akit csábítottak a kalandok, izgattak a veszélyek. Nyughatatlan természetű lehetett, aki rosszul érezte magát, hogyha csak a sátrukban, vagy annak a környékén tevékenykedhetett. Szűknek találta ezt az életteret, folytogatónak annak levegőjét. Ki a szabadba, akár a vadállatok közé is. Mert ott lehet csak igazán bizonyítani, hogy mennyire erős, ügyes, életre való. Igazi férfi, akinek nincs szüksége segítségre, támogatásra, egyáltalán a másikra. Ezzel szemben azt olvastuk, hogy Jákób szelíd sátorlakó. Ő az otthonülő típus. Megelégszik a sátor körüli tennivalókkal. Úgy tűnik legalábbis. Fontos neki, hogy maga körül tudhatja a családját, főleg édesanyja közelsége jelent sokat számára, hiszen ő volt édesanyja kedvence. Kevésbé nyugodt körülmények között, mint amilyen például az Ézsaué a testvéréjé volt, valószínűleg nem is igazán érezni jól magát, lehet, hogy még félelem is gyötörni. De miért is részleteztem ezt én így? Azért, mert az, ahogyan berendezzük az életünket, sok mindenről árulkodik. Ézsau és Jákób esetében is már ezek a tények is jeleztek egy köztük lévő még nagyobb különbséget. Jákóbról ugyanis kiderül az, hogy a sátor körül végzett tevékenységei közben erősen foglalkoztatta egy bizonyos gondolat. Hogy mennyire erősen, az nagyon jól látszik abból, hogy amikor a testvére Ézsau egy nap fáradtan, éhesen hazatér a vadászatból, és üres kézzel, de semmit sem tudott elejteni, semmilyen vadat, és enni kér, akkor a kérésére Jákób rögtön mondja azt, hogy add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Az ókori világban az első szülöttségi jog többek között azt jelentette, hogy a testvérek között felosztandó örökségből az elsőszülött fiúgyermek két részt kapott. De övé lett az atyai áldás is. Jákób tehát az örökségre, az atyai áldásra vágyik. Bár emberileg értelmetlennek és reménytelennek tűnik a sóvárgása, de azt látjuk, hogy mégis küzd érte. Azt is hozzá kell ehhez tennem mindjárt, hogy nem tisztességes módszerekkel és eszközökkel. Neki is ki kellett még járnia Isten iskoláját, és sokat kellett vele foglalkoznia Istennek addig, amíg a csaló Jákobból Izrael, azaz Isten harcosa lett. De Jákob vágyik az atyai örökségre, az áldásra. Ezzel szemben Ézsau, akinek pedig a helyzetéből fakadóan jár, lebecsüli, és könnyelműen lemond róla, egy tál lencséért. Vagyis a pillanatnyi élvezetért az egész életét betöltő jóról, az egyszeri megelégedettségért, az egész életét meghatározó ajándékról. Ez az örökség, ahogyan mondtam is az előbb, az ókori világban az elsőszülött fiúé lehetett. Van azonban egy másfajta örökség, amely mindenkié lehet. Elsőszülötté, másodszülötté, és folytathatnám tovább a sort, függetlenül attól, hogy hanyadiknak születtünk a saját családunkban, mindenkié lehet. Egy örökség, mely nem 10 és 100 ezrekből áll, nem házból vagy telekből. Ezeket, amelyeket most említettem, csak bizonyos ideig élvezhetjük, ha élvezzük egyáltalán. És nem pedig veszekszünk rajtuk, vagy éppen rettegve próbáljuk megőrizni őket. Ezt az örökséget, amely mindenkié lehet, összesen lehet hasonlítani az előbbiekkel. Mert ez az örökség az életnek egy magasabb rendű értelmet ad. Összekapcsol a mennyei világgal már itt, ezen a földön. Annak fénye ragyog rá az életünkre, hogyha miénk ez az örökség. Onnan származó áldó erők hatását tapasztalhatjuk meg itt a földi életünkben, a küzdelmes hétköznapjainkban. Ez az örökség képessé tesz bennünket arra, hogy magának a mindenható Istennek a munkatársaként álljunk oda a másik ember mellé. Sebeket kötözzünk, könnyeket töröljünk le, tudjuk meghallgatni egymást, jót mondani egymásnak, s egymásról. De vajon ismerjük igazán ezt az örökséget? Vágyunk erre az örökségre? Vigyázunk rá? Erre nem úgy lehet vigyázni, hogy beteszem a vitrínbe, hogy még a por se érje, vagy jól elzárom, nehogy a rablók, a betörők hozzájussanak, hanem éppen úgy lehet rá vigyázni, hogyha kész vagyok ezt osztogatni. Ha engedem, hogy rajtam keresztül tovább áradjon a körülöttem élők felé, és minél inkább ezt cselekszem, annál több lesz belőle nekem is, annál gazdagabb leszek. Megvan ez az örökségünk, vagy talán már mi is elcseréltük egy tál lencséért. Talán azért, hogy azon a bizonyos ranglétrán egy fokkal vagy két fokkal feljebb jussunk. Vagy azért, hogy nekünk is legyen olyan szép házunk, legalább olyan szép, mint amilyen a szomszédunknak van. Vagy egy égető vágyunk, Dédelgetett kívánságunk beteljesedéséért dobtuk oda ezt az örökséget. A mostani reformátusok lapjában, annak az elején olvasható egy figyelmeztető, hadd mondjam így, hogy ébresztő írás, amelyben arról van szó, hogy tulajdonképpen valahogy így dobjuk oda, adjuk oda a vasárnapjainkat, az ünnepnapjainkat is. Mert, és most idézek ebből a bizonyos cikkből, az természetes, hogy dübörögjenek a plázák vasárnap reggeltől estig. A vasárnap meg az ünnepnapok már csak egy nap a többi közül, amelyen nagy bizniszt lehet csinálni. Valóban természetes ez, hogy emberek ezrei ezekben a nagy bevásárlóközpontokban töltik a vasárnapjaikat. Így zárja ez a szerző az írását, és hadd fejezzem én is be így ezt az adventi igehirdetést. Jön az ünnep, és egy különleges alkalom arra, hogy átgondoljuk a hetekből összeálló évünket. Jól csináltuk eddig? Nem maradtunk naívak és hiszékenyek, amikor úgy tűnt, jó üzlet lesz a tál lencse az atyai örökségért. Valaki másnak biztosan az. Ideje visszaszereznünk örökségünket, hitre épülő kultúránkat, s vele együtt a lelkünket is, a lelket, mely egyedül képes az ünnep és a fény befogadására, mert az végtelen bennünk. Az új szövetségi igényből azt olvastuk, arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Ne adjuk hát oda bármiért, vagy hadd mondjam így, hogy semmiért se, ezt az örökségünket, amelytől szebb, fényesebb, igazán tartalmas lehet és lesz az életünk. Ámen. A 234. dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük, melyben azt kérjük, hogy jel világosság ragyog fel nekünk, attól az Úrtól, ahogyan a verszaknak a folytatásában áll, aki népének örökséget ad. Tehát 234. énekünk második verszakát énekeljük. Mennyei édesatyánk, mi annyit tudunk sóhajtozni, mindaz a sok rossz miatt, amit tapasztalunk az életünkben, magunk körül, a sok nyomorúság miatt, a lelki ínségeink miatt, hogy nincsen szeretet ebben a világban, hogy mennyire türelmetlenek az emberek, hogy mennyire csak az számít, hogy nekik legyen jó, csak a saját érdekeiket veszik figyelembe, és nem törődnek a másikkal. De olyan nehezen akarjuk elfogadni, hadd valljuk most meg neked azt, hogy ez azért van, mert azt az örökséget, amelyet te elkészítettél számunkra, vagy még át se vettük tőled, vagy ha átvettük is, nem becsüljük igazán, és nem engedjük, hogy ez az örökség igazán részévé válhasson az életünknek. Bocsáss meg nekünk ezt, Urunk. Köszönjük, hogy annak ellenére, hogy mi nem figyelünk rád igazán, annak ellenére, hogy még ha halljuk is szavadat, nem mindig engedelmeskedünk neked. Te mégis, még mindig figyelmeztetsz bennünket, még mindig keresel bennünket és szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy most is azt szeretnéd, hogy az adventünk és a karácsonyunk valóban tartalmas, szép legyen. Köszönjük, hogy ezért tanítottál most is bennünket. Köszönjük igédet. Köszönjük azt, hogy arra hívattattunk, hogy áldást örököljünk. Bocsáss meg, hogy mi mégis sokszor megelégszünk csak a földi dolgokkal, és azok után futunk, rohanunk. Azoknak az eléréséért képesek vagyunk időt, erőt és sok mindent odaadni, áldozni rá. Pedig láthatnánk, hogy ezek nem boldogítanak igazából, s hiába érünk el sok mindent, az anyagiakat illetően, a földi dolgokat, kincseket illetően, mégis tönkre mennek emberi kapcsolataink, és tönkre megyünk mi magunk is, a lelkünk belepusztul abba a hajszába, amelybe belevetettük magunkat. Ó, Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy meg tudjunk állni. Könyörülj meg rajtunk, hogy most ebben az adventben, ezen a karácsonyon végre igazán el tudjunk csendesedni, és készek legyünk egészen szívünkkel odafigyelni te rád, oda hallgatni rád, és komolyan venni azt, amit te mondasz nekünk. Imádkozunk így, Urunk, gyülekezetünk egészéért. Hozzád visszük most imádságunkban különösképpen is azokat, akiknek nagyon sivár az életük, akik talán éppen mostanában, ahogy közeledik a karácsony, érzik azt, hogy mennyire nincs szeretet a szívükben, hogy ők se tudnak szeretetet adni, nem is kapnak. Imádkozunk, Urunk, azokért, akikre most különösképpen is ránehezedik az, hogy nem látnak az értelmük, nem látnak az életüknek értelmet, nem látják azt, nem látnak maguk előtt célt. Urunk, könyörülj meg rajtuk, hogy föl tudjanak pillantani, hogy találkozhassanak veled. Eléd visszük, Urunk, imádságunkban a betegeinket. És könyörgünk hozzád azért a gyászoló családért, mely család tagjainak az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Kérünk téged, hogy te légy a vigasztalójuk, sebeiknek gyógyítója. Te adj nekik reménységet, békességet és erőt a te kegyelmedből. Maradj kérünk egész egyházunkkal, egyházunk vezetőivel, népünkkel, népünk vezetőivel. Hadd nyílhassanak meg a szemek annak a meglátására, ami ugyan láthatatlan a testi szemünk számára, de a lelki szemeinkkel mégis meg lehet látni. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk, és tedd valóban fényessé, kegyelmedből az ünnepünket. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérjük mindezt. Ámen. Imádkozzuk most együtt az Úr Jézustól tanult imádságot.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Aki mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, így éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaóránkat, gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Pénteken 5 órától van konfirmációs óránk, 6 órától ifjúsági bibliaóra és este 8 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órai kezdettel istentisztelet lesz, ezzel egy időben pedig lent a gyermekek számára gyermekbibliaórát tartunk. Hirdetem azt is a kedves testvéreknek, hogy az iratterjesztésünkben kaphatók különböző karácsonyi üdvözlőlapok. Vannak közöttük nagyon szépek olyan is, amely még egy-egy verset is tartalmaz, illetve kapható kis csengettyűk és igés falitáblák. Mindezeket azért ajánlom a testvérek figyelmébe, mert akár még karácsonyi ajándékként is el lehet vinni, illetve tovább lehet adni. Hirdetem azt is, hogy kapható jövő évi, tehát 2004-es bibliaolvasó kalauz, ennek az ára 210 forint. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Pap Gyuláné, Ari Zsuzsanna Esztertől búcsúztunk, aki 1934. február 25-én Zsarolyánban született, és ez esztendő november 22-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánunk békességet, erőt és vigaszt. Örömmel hirdetem azt is, hogy gyülekezetünk kapott egy nemzeti színű zászlót. Bizonyára mindnyájan észrevettük már, felfedeztük, hogy itt áll a sarokban. Szeretném most itt megköszönni, itt is megköszönni, hiszen külön már megköszöntem, annak a kedves református testvérünknek, aki saját maga varta ezt a zászlót, saját maga készítette, és az ő férjével együtt a gyülekezetünknek adományozta. Ezen a zászlón két szalag is található, az egyik szalagon egy dátum áll, 2003. október 31-e, azért ez a dátum van rajta, mert ajándékozó testvérünk azon a napon, tehát ugye a reformátusoknak nagy ünnepén, a reformáció ünnepén szerette volna ideadni, csak ebben az esztendőben ezt az ünnepet az evangélikus templomban az evangélikus testvérekkel együtt ünnepeltük, ezért most kerül sor erre, hogy így megköszönjük és átvesszük ezt a zászlót. A másik szalagon pedig egy szentírási idézet olvasható. Ez a Zsoltárok könyve 144. fejezetében található, annak is az utolsó verse, mely így hangzik. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Olyan jó lenne, és úgy gondolom, hogy ez imádságaink tárgya kell, hogy legyen, hogy a mi népünkből valóban mind többen megismerjék az egyetlen igaz Isten, Jézus Krisztusban, a mindenható Urat, és hogy ez ő gyermekei legyenek. Emlékeztessen erre, illetve a népünkért való imádkozásra, szüntelen imádkozásra is ez a zászlóid bennünket, hogy minél többen vallhassák azt, amit egy másik zsoltárban találhatunk, és ezt most úgy is szeretném felolvasni, hogy kívánom a mi kedves ajándékozó testvérünknek is azt, hogy boldog hitvallása lehessen ez továbbra is. A 16. zsoltár 5. és 6. verseiben olvashatjuk a következőket. Uram, Te vagy osztályrészem és poharam. Te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Legyen így, hogy ezt az örökséget, amelyről az ige hirdetésben is szó volt, ezt az örökséget valóban boldog örömmel vegyük a mi Urunktól, és éljünk belőle, és tudjuk így vallani ezt mindnyájan, és így köszönettel még egyszer vesszük át ezt a zászlót, legyen Isten áldása ajándékozó testvérünkön és az ő kedves férjén is. Most pedig a 455. dicséretünket, annak az első két verszakát énekeljük. 455. dicséretünk így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. most pedig abból az alkalomból, hogy most már a templomunkban is itt állhat a nemzeti színű zászló, énekeljük el a himnuszunkat. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!